Mivel mindig szoktam a gyermekekhez és az ifjakhoz szólni, bár itt láttam a gyerekek kimentek, de még azért vannak ott, szeretnék hozzátok szólni, főképp ifjakhoz, ugyanis feleségemmel együtt Rászkevén, főképp ő ott egy tanulócsoportot vezet, egy magántanulócsoportot, napközi keretén belül, ilyen családi napközi keretén belül, és ott ismerkedtünk meg egy lányjal, Evelynnek hívják. Ő most 13 éves, de már évek óta ismerjük őt, és nagyon szeretünk vele lenni, mert tele van vidámsággal, életörömmel, kedvességgel, szolgálatkészséggel. Nagyon sokszor hívott bennünket játszani, és amikor megyünk hozzájuk játszani, a család együtt játszik, rendkívül boldogok vagyunk, vidámak, felszabadultak, és azt is megfigyeltük, hogy ez az Evelyn, amikor a szüleivel találkozik, vagy épp velünk, akkor rendkívüli mértékben ki tudja mutatni a szeretetét. Megölel, megpuszil bennünket, és nem csak így megölel, hanem egyszerűen a szavaival, a lényéből sugárzó kedvességgel mindenkit fel tud üdíteni. Amikor rá gondolok, akkor eszembe jött az ige, amit mond példabeszédek könyve, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. A szomorú lélek pedig megszeretja a csontokat, és akkor képzeljétek el, ifjak, én hetente szoktam küldeni gyerekeknek üzenetet, ifjaknak, Gyermekek Jézusért címmel, e-mailben most már 450-500 gyermek kapja hetente. Képzeljétek el, ezt az ő történetét egyik héten megírtam, hogy ilyen az Evelyn, és azóta már keresztségre készül, 13 éves, mi tanítjuk őt, nagy kiváltság ez, hogy ilyen ifjú, átadott szívű lányt taníthatunk. Naponta kutatja a Bibliát, és személyesen, tudatosan célokat tűz ki, és ezt meg is valósítja. Olyan példamutató erővel, hogy hát bizony sokszor én is megszégyenülök, és tőle tanulok, hogy Evelyn, ezt hogy csinálod, és miért csinálod. Épp most, pár nappal ezelőtt vele együtt ebédeltünk. De nem is azért mondtam ezt el, csak hogy tudjátok, hogy kiről van szó, és megírtam egy üzenetben Evelynnek ezt a lelkületét, ezt a magatartását. És képzeljétek el, választ kaptam rá. Egy 15 éves lány írta a választ, nem akármilyen lány, olyan lány, aki... Nem mondom meg, hogy melyik gyülekezetben van, nehogy megismerjétek esetleg. Rendkívül, hogy is mondjam, távolságtartó. Nem csak velem, másokkal is. Észrevettem, ha elmegyek hozzájuk a gyülekezetbe, sokszor nem is köszön. Én köszönök előre, de ő nem köszön. És ha kérdezek tőle valamit, nem is szokott válaszolni, hanem elfordítja a fejét. De nem csak velem teszi ezt, hanem sokakkal, másokkal is. És kiszámíthatatlan, teljes mértékben, hogy éppen mikor, mit gondol vagy tesz, hát furcsa vele lenni. Amikor tartottam nekik órát, akkor sokszor csak úgy nézett mereven, és mintha nem is beszéltem volna neki, és úgy volt jelen. Sokszor kérdeztem a szüleitől, valami különleges ellenszem van irányomban tőle, hogy így viselkedik velem, azt mondja, ne aggódjak, másokkal is így viselkedik. Hát ez engem megnyugtatott, idézőjelben. Ez a lány írt válaszul levelet, képzeljétek el, és ezt írta. Kedves Attila bácsi, mindig figyelemmel, s legtöbbször nyitott szívvel olvasuk leveleidet. Már régóta köszönetet szerettem volna mondani ezekért az üzenetekért, de talán most a legalkalmasabb, mert ma igazán szükségem volt rá. Röviden leírom, miért. Ma reggel lovaglással kezdtem, ahol ugyan jól éreztem magam, de nem tudtam felszabadulni. Gondolom a ló is érezte, mert nem ment olyan szívesen. Éppen ezért utána elmentem egy kicsit bringázni a közeli erdőbe, ahol leültem a fűbe, és megpróbáltam megnyugodni. Néztem a tájat, és úgy éreztem, itt kéne maradnom egy-két hetet, és így nem kéne emberekkel találkoznom. Boldog lennék. Mikor hazaértem, anya felolvasta nekünk az imét, én pedig elszégyeltem magam. Hogy tudnának boldoggá tenni a körülöttem lévők, ha én sem teszem őket azzá, sőt, még elutasító is vagyok velük? Így hát törekedni fogok arra, hogy jó legyen a közelemben lenni mások számára, és ezáltal Istent is közelebb engedem magamhoz. Hiszen az elméleti hit mit sem ér. Ezek a gondolatok a leveled elolvasása után törtek rám, ezért nagyon köszönöm. Természetesen a többit is. Jó lenne, ha minél többen megtapasztalnák ezt. Köszönöm szépen a bátorító sorokat. Hát ez a levél engem nagyon meglepett. Utána felhívtam telefonon, és megkérdeztem, hogy megengednéd-e, hogy a leveledet közöljem egy újabb üzenetben. És azt válaszolta, igen, megengedem, sőt szeretném, hogy tanuljanak az én példámból, hogy ne legyenek olyanok a többiek, mint én vagyok. És gyerekek, ifjak, azért mondom ezt a példát el, mert a szeretetet kimutatni, kedvesnek lenni, szolgálatkésznek, hatalmas ajándék. És Evelyn ezt úgy tudta megtenni, hogy beteljesítette azt az igét, amit a Keresztelő János kapcsán mond a Biblia, hogy az a célja az ifjúnak és a gyermeknek, hogy a szüleinek örömére és vigasságára legyen. Sokszor látok olyan ifjakat, akik úgy elfordulnak a szüleiktől, akik olyan neheztelőek, mindig olyan keserűek. Én 30 évig tanítottam középiskolában, általános iskolában, és nagyon sokszor szembesültem a fiataloknak a magatartásával, hogy bajuk van mindenkivel, legfőképp a tanárokkal, aztán a szülőkkel, osztálytársakkal, és egyszer egy ilyen fiatalon, amikor beszéltem, akkor mindenkit szidott, és akkor mondtam, és te, magamat is utálom, azt mondta. De hát akkor, ha így viselkedik, akkor nem egy boldog, kiegyensúlyozott emberről van szó, hanem az egész élete egy gyötrelem, egy vergődés, ez pedig nem jó. Tanuljunk Evelyn példájából, ti is tanuljatok, és keressétek a Jóistent, hogy meg tudják vidámítani a körülöttetek lévők szívét. Jó? Próbáljátok meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves testvéreim, nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyve 35. fejezeténél, és a 8.-9. verset olvassuk el közösen. Ézsaiás 35:8-9. Amíg keresitek, még hagy mondjam el bevezetőként, hogy mindenki, aki szereti Istent, Krisztus követője, keresi az utat, módot, hogy hogyan lehetne ébredésben megszentelt életet élni, szoros közösségben Jézussal. Ez a két ige, amit itt felolvasunk, egy rendkívül egyszerű képpel válaszol nekünk erre a kérdésünkre. És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hivatik, tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az. Aki ez úton jár, még a bolond se téved el. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel rá. Nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Itt a Biblia egy ösvényről beszél és útról. Rögtön hadd kérdezzem meg tőletek, hogy szerintetek hol vannak ösvények? Mit gondoltok, tesi? Ahol sokan járnak? Tehát kitapossák, ugye? És általában az ösvények milyen helyeken szoktak vezetni? Tesi? Hát igen, vagy olyan helyeken, ahol azért bár kitapossák, de nem túl sokan járnak, nem? Mert például itt a betonúton, itt szélen sokan járnak, tehát ezt kikövezték, de az ösvényeket nem kövezik ki, pont azért, mert nincs értelme, mert nem járnak olyan sokan rajta, ugye? Tehát ez egy olyan ösvény, ahol kevesen járnak, és általában az ösvények viszintes területeken, vagy hegyeken, vagy merre felé szoktak jellemzőbb módon lenni? Inkább erdei, ugye? Erdei területeken, sokszor hegynek fölfelé, itt is a Tamáshegyen felfelé, amikor mentünk fel, gyönyörű ösvény van, ugye? De elég szűk, és majd mindig a bokrok ottal össze-vissza karistolnak bennünket, amikor megyünk fel. Azt az utat, amit a Jóisten készít nekünk, ösvénynek nevezi, és szent útnak, ahol tisztátalan nem megy, és még a bolond se téved el rajta. Egy olyan utat készített nekünk a Jóisten, ami nem lehet eltévedni, amilyen biztosan lehet haladni. És még azt is mondja itt, hogy nem lesz ott oroszlán, és kegyetlen vad nem jön fel rá, szerintetek mire utal ez? Nem lesz ott oroszlán. Igen, tehát nincs háborúság, ragadozás, félelem, rettegés, ez egy biztos út, ahol nem kell félni, ahol békesség van, és céltudatosan, egyenesen halad előre. Nem tudom, hogy emlékeztek-e Ellen White-nak a Tapasztalatok és Látomások című könyvében a legelső látomása, ahol az advent névnek az útját egy ilyen fölfelé vezető ösvénynek, útnak mutatja be, hogy meredek, halad fölfelé, egy hegyi út, és sokan vannak, akik leesnek erről az útról, lecsúsznak, de sokan fenn is maradnak. és célba érkeznek. Hogy kérdezem meg tőletek, hogy a Bibliában milyen igehelyek vannak az útról? Olyan, mit jelent ez az út? Milyen ez az út? Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát maga az út Jézus. Érdekes. Jézuson járni, vagy Jézussal járni. Ilyen képet mutat. De még van más igehely is az útról. Ez az út, ezen járjatok, hogyha jobbra és balra elhajolnátok, akkor füleitek mögött megszól a hang, ugye? Ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és balra elhajolnátok. Igen.
Megtanítalak az útra, amelyen jársz, szemeimmel tanácsollak.
Jaj, de szép, igen. Ugye? Megtanítalak az útra, amelyen jár. Hát ezt akarja most nekünk Isten megtanítani, hogy ezen az úton hogy tudunk járni, de még van a hegyi beszédben egy érdekes megjegyzés a Jézusnak az útról. Milyen az az út, ami az örök életre visz? Keskeny és szűk. Keskeny. És kevesen, ezt is mondja, kevesen vannak, akik azon járnak, mert tágas az az út, és széles az a kapu, ami a veszedelemre visz. És sokan vannak, akik azon járnak. De még egy érdekességet hagyj idézek fel nektek, Ézsaiás könyve 49. fejezetében, a 11. versben van egy érdekes ige, ami szintén az útról szól, és ezt mondja, és teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasan lesznek. Tehát ugye már sok útról szóló igét felidéztünk, de ez az ige azt mondja, hogy ez nem akármilyen út, amin Isten akar bennünket vezetni az ösvényen, hanem kiemelkedik ez az ösvény a világból, a megszokott környezetből, mint egy ilyen töltése van, az ő útjai magasan lesznek, és így halad fölfelé, céltudatosan, egyenesen. Kedves testvéreim, ez a szentség útja, így mondja, a szentség útja, akik ezen járnak, nem tévednek el, békességben vannak, céltudatosan haladnak, és nem félnek. Hogy lehet erre az útra feljutni szerintem? Hogy lehet rálépni? Tessé? Van esetleg az útnak egy bejárata? Vagy feljárata? Mit gondoltok? Jó lenne ezen az úton járni? Jó lenne? Nem félsz, tele vagy örömmel, derűvel, biztonság van, és békesség. Ez van a lelkünkben most? Minden aggodalmaskodástól mentes nyugalom és béke van bennünk? És felszabadult öröm, és céltudatos előrehaladás? Ha igen, akkor nem kell felmenned az útra, mert rajta vagy. De akiben nincs ez, az gondolkodhat azon, vajon hogyan tudunk felmenni erre az útra. Na, hát segítsen az ige. A zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 19. és 20. verse megmondja, hogy milyen úton, mi módon mehetünk rá erre az útra. Ezt mondja. Mivel, hogy atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Van bemenetelünk, a szentély az Istennel való közösség, a Jézus vére által. Úgy tűnik, hogy erre az úton nem lehet másképp fellépni, csak úgy, hogyha mit tesz velünk Jézus vére? Megtisztít. Minden bűntől, minden tisztátalanságtól. Nem lehet járni ezen az úton úgy, hogy bűnöket őrzünk a szívünkben, hogy tisztátalan gondolatok, érzelmek, neheztelése, elrendezetlen helyzetek vannak a lelkünkben. Csak Krisztus vére által tudunk erre az útra feljutni, és még sok más egyebet is olvasunk arról a feljutási lehetőségről, például a hegyi beszédben, amikor Jézus azt mondta, hogy szűk az az ösvény, és keskeny az a kapu, ami az örök életre visz. Tehát úgy tűnik, hogy mint egy kapun is át kéne menni, egy szűk kapun is át kell menni. És ennek a kapunak a bejárat, pontosabban az ajtó, minden bizonnyal az ige alapján nem állhat máshol, mint a Golgota keresztjénél. Mert a Jézus vére kell, hogy ráhújjon arra az emberre, aki átmegy ezen a kapun. Krisztus vére tisztítja meg. Ezek képek persze, de a képek mindig segítenek nekünk abban, például nekem ezek a képek nagyon sokat segítenek abban, napi szinten elgondoljam, hogy épp hol vagyok. Most a kapu előtt vagyok, épp átmegyek a kapun, vagy az úton vagyok. Ezt nagyon pontosan le lehet vizsgáztatni a lelki állapotunkon, hogy van-e bennem békesség, öröm, félelem nélküliség. És ilyen. Ezek úgy megmutatják. És ha nincs, akkor nem vagyunk az úton. Pedig ez az út vezet az örök haszába. Mit kell letennünk a kapunál, hogy azon a szűk kapun átférjünk? Mit gondoltok? Mitől kell megszabadulnunk? Tessék, a bűneinket, igen. A terhek, aggodalmak, félelmek. A félni, aggódni, szerintetek az bűn? Nem? Igen?
Elválaszt Istentől.
Valahol hitetlenség is nem, mert nem hiszem el, hogy Isten gondviselő kegyelme engem ki tud hozni abból a helyzetből, vagy épp nem gyakorolom a bizalmat, hogy leteszem a Jóisten keze elé, vagy lábához, és visszaveszem, mert aggódom, ugye? Tehát azért ennek is van egy hitetlen vonzata, hiszen Jézus azt mondta, aki hisz, üdvözül, aki nem hisz. Tehát a bűneinktől meg kell szabadulnunk, kedves testvéreim, minden bűntől. Emlékszem rá, a gyerekek most kimentek, de ott hátul azért vannak, meg mondom nektek, hogy amikor voltam egy családnál, Dodóéknál, aki 4 éves kisfiú, próbáltam bemutatni neki, hogy mi a bűn, és felvettem egy hátizsákot, épp készültek valahova, egy jó nagy hátizsákot felvettem a hátamra, és mondtam, nézd Dodókám, itt a hátizsák, a bűneim, itt van a hátamon rajta. És láttam ott a nappali közepén egy ilyen üvegasztalt, ami eléggé alacsony volt, de gondoltam, hogy hát biztos, hogy nem fogok tudni átférni rajta, ráadásul még hátizsákkal, és akkor letérdeltem a földre, és mondom, nézd meg, ez a kapun, amin át kéne mennem, a szűk kapu, és nem tudok, mindig beleakad a hátizsák a rajt asztalba. Levettem a hátizsákot, azt mondja, hogy én majd átmegyek. Erre felvette a hátizsákot, és ő átfért alatta. Hát mondom, csak van egy kis probléma, Dodókám. Mégpedig az, hogy ez a kapu mindenkinek a saját méretére és alkatára van szabva. Ez nem olyan, hogy az én bűneimmel te átmehetsz. Ez mindig egy személyes, és pont arra van a szabva, hogy nem vihetünk át oda bűnt, önzést. Mit vihetünk át akkor ezen a kapun, szerintetek? Mi mehet át a kapun? Tessék? A szeretet. De a lényünkből. A jellemünk. Pontosabban? Élek többé, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. A Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, mondja a Krisztus vezető lépésében Ellen White. A Krisztus jelleme, ami bennem él, az mehet át ezen a kapun. Semmi más. Nem mehet át az én gondolatom. Az én akaratom, az én érzelmem, az én jogaim, az én vagyonom, az én házam, az én autóm, az én sikerem, az én bölcsességem, az én dicsőségem, az én teljesítményem, az én életem. Ez nem megy át rajta. Mindent le kell venni. Mindentől meg kell szabadulni. Pál apostol ezt pontosan tudta, hogy élek többé, de nem én. És az énnek nagyon nagy jelentősége van, mert mi nagyon szeretünk énben gondolkodni. Figyeljétek meg, ahogy beszélgetünk emberekkel, sokszor megfigyeltem, de magamon is, hogy a túl sokszor használom, hogy én ezt a szót. Ez jelez valamit. Az én nagyon él bennem. Én úgy gondolom. Én így vélem. Én ezt szeretem. Én ezt akarom. Én. Az én házam, az én autóm, az én sikerem, stb. Az én munkám, az én dicsőségem, az én teljesítményem. Ezek nem mennek át. Ezt mind le kell tenni. Ez egy mérhetetlenül nagy alázatot igényel, mert hogyha valami elválaszt bennünket Istentől, nem mehetünk ezen az úton. Ez egy teljes átadást igényel. Ez 100%-os letételt. És Pál apostolról beszéltünk most a szombatiskolán, mondtam is, hogy fogom idézni őt, aki önmagával kapcsolatban, aki pedig tényleg nagy teljesítményeket hajtott végre, de nem én, mondta, hanem a bennem lakozó Krisztus, 4-szer elmondja a Bibliában, a leveleiben azt, hogy ő semmi. Így idézem például a 2. Korintus 12.11-ben mondja, mert semmiben sem vagyok alávaló a főfő apostoloknál, noha semmi vagyok. Második ige. Első Korintus 1.28-ban mondja, Isten a semmiket választotta ki magának, hogy a valamiket megsemmisítse. Galata 6.3. Mert ha valaki azt hiszi, hogy ő, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. Kedves testvéreim, hogy hallgatjuk Pál apostolnak a gondolatait, ezért nem tudom, mennyire hat rátok, de most hagyj fordítsam felétek. Valaki azt mondja nektek, hogy te semmi vagy. Nem tudom, hogy esne ezek? Jól esne? De én semmi vagyok. Mondhatnám, hogy nulla. Figyeljetek, Jézus mit mondott magáról a 22. Zsoltárban? Féreg vagyok, s nem férfiú. Te egy féreg vagy? Én egy féreg vagyok? Mondanánk ezt? Ugye milyen fájdalmas? Eszembe jut egy eset, egy gyülekezetben történt, hogy egy testvér imádkozott a laodiciai levél tükrében gondolkodva, és elmondta, hogy ő milyen bűnös, hogy mennyire sok bűnt követett el, és hogy milyen távol van a Jóistentől, hogy a közös imában, és hozzátette, hogy ó Istenem, én alávaló ember vagyok. Így imádkozott. Befejezték az imát, vége lett az imaórának. Az egyik testvér, aki jelen volt az imaórán, oda ment hozzá, és azt mondta, hogy kedves testvérem, hogy hallgattam a te imádat, és hogy elgondolkodtam rajta, és hát tényleg úgy belegondoltam, hogy te tényleg egy alávaló ember vagy. És azt mondja, micsoda? Mit képzelsz te magadról? Azt hiszed, hogy te külön vagy nálam? Tehát ezt, hogy te mondtad az előbb, hogy alávaló. Én mondhatom magamról, de te nem mondhatod rólam. Értitek a problémát? Hogy az ember nagyon szépen tudja eljátszani esetleg, hogy ő milyen alázatos, de az igazi alázat az nem ilyen. És képzétek-e, azt mondta volna, igen, igazad van. A semmi tudat. Isten a semmiket választotta magának. Amikor Illésről olvasunk, aki előképe a végidőben élő nemzedéknek, a Kármelhegyi nagy esemény után, amikor felment a hegyre, és azt mondta a szolgálatnak, menj ki, nézd meg a hegyen, én imádkozom, hogy van-e felhő az égen. Hatszor ment ki a szolga, és nem volt felhő. És a hetedik imádságánál Ellen White azt írja a hét perál kötetben, teljesen megalázta magát Illés, és a semmisége tudatában bevallotta minden bűnét, és mindent letett Isten kezébe, és önmagát semminek tekintette, és akkor jött a szolga, hogy felhő van az égen. Azért időzök ennél a pontnál egy kicsit, kedves testvéreim, mert én nem bántani akarlak benneteket, meg önmagunkat, de a Jóisten igéje azt mondja, hogy nekünk nincsen érdemünk. Mi nem tudjuk kiváltani a kegyelmet. Mi nem tudunk önmagunkban jók lenni. Nekünk szükségünk van Istenre. És pont azért mondja ezt el, hogy tudja önmagát adni nekünk, mert ha valaki ezt átélítik, kedves testvéreim, akkor átment a kapu. Ha ezt megvallja az ember, hogy ő miben hibázott, vétkezett, hogy le tudja rendezni a bűneit, akkor Krisztus vére megtisztítja azon az ajtón, azon a kapun, a szemöldökfán és az ajtófélfán Krisztus vére van, és aki átmegy ezen, az ott van az úton. A lelkében béke van, mert Krisztus levette a terhet, és megigazította, és örömöt ültetett a lelkébe, és szabad, és ott van az úton, odaáll mellé abban a pillanatban Krisztus, rátekint, elönti az öröm mind a kettejüket, és Jézus a feléje nyújtott poharunkba tekint, ami jelképe az emberi lénynek, és Dávid Zsoltárában, a 23. Zsoltárban mit olvasunk? Mit csinál a pohárral? Jézus vajon? Ami a lelkünket, életünket, szívünket jelképezi. Csordultig tölti. Lehetséges, hogy az életünkben van Szentlélek. A poharunk alján. Vagy félig. Vagy háromnegyedig. Meg úgy működik valami, meg azért valamennyire keresztények is vagyunk, de csordultig, szerintetek egy csordultig telt pohár egy ember lénye vajon milyen, hogy is mondjam, mi jellemzi őt? A lelkületét. Tessék?
Szeretet árad belőle.
A szeretet árad belőle, a kedvesség. Mint ebből a kis Evelynből, ugye? a melegszívűség, a nyitottság, a segítőkészség, a békesség, a felszabadultság, az öröm. Testvérem, ez van a lelkedben? Ezt érzed most? Ezt a felszabadultságot és örömet? Ezt a biztos hitet Krisztusban, a félelem nélküli békességet? Akkor át kell mennünk az összetöretés kapuján. Erre a kőre rá kell esnünk Krisztus sziklájára, hogy összetörjön az énünk, és utána, hogy ne az ítéletben kelljen őnek iránk esni. És akkor pozdorjává zúzódunk, és elveszünk. Ez a 100%-os átadás, ami nagyon sokat gondolkodtam, én is kerültem az életben, nem is olyan régen egy olyan helyzetben, hogy át kellett gondolnom az életemet, hogy minden dolgomat a Jóisten kezébe leteszem-e vagy nem? A sorsomat, az életemet, az egészségemet, a betegségemet, a halálomat, a javaimat, az időmet, a szolgálatomat. Kérdeztem a Jóistentől, van-e valami akadálya? Azt mondja, van, bőven van. És hozta elém a szemem elé. Ez is, az is, ezt is rendben, az. És végig kellett gondolnom az egészet, és mindent le kellett rendeznem, és végül meg kellett hoznom a döntést, de örömmel hoztam, mert meg akartam hozni a döntést, hogy igen, akarok így élni. Át akarok adni mindent, nem akarok magamnak megtartani semmit. Persze aztán megtapasztaltam azt is, hogy ezt naponta is meg kell újítanom. Mert nagyon sokszor visszaköveteli magának az én a jogokat. És újra ki kell mondanom, de én milyen döntést hoztam? Emlékszel? Ott, amikor ott voltál. És akkor a Jóisten újra segít nekünk, hogy meg tudjuk hozni, és ott legyünk az úton. És megyünk az úton, ott van velünk Krisztus, ő jár előttünk, mi a lábnyomában, vele közösségben vagyunk, és ez a csodálatos ajándék, ami a Szentlélek teljessége a szívünket betölti, és haladunk fölfelé, célegyenes. Az úton a töltés jobbra, jobb és bal oldalán sötétség van. Nincs hatalma sátánnak ezen az úton, de az út szélén, ott a lejtőn, a sötétségben, mondja a Biblia, sötét és csúszamlós a gonoszok útja, ott van sátán, és szólongat, és kísért, és bíztat, csábít. Ezért mondja, hogy ha jobbra és balra elhajolnátok, ugye ez igen, akkor maradj az úton, ne menj le, ne hallgassál, mert ha a legkisebb gondolati késztetést, legkisebb vágyat, érzést megengedjük magunknak, vagy indulatot, már le is csúsztunk az útra. És ez azért nem mellékes kérdés, mert amikor lecsúszunk, akkor vajon milyen lelkiállapotunk lesz hirtelen? Milyen lesz? Tudnátok mondani? Rossz. Pont az ellentéte annak, amiről beszéltem, ugye? Megjelenik a félelem, az aggódás, az önvád, vagy mások vádolása, vagy a neheztelés, vagy ki tudja micsoda, ugye? Amiben éppen vétkeztünk, amiben éppen elkövettük a bűn, mert lecsúsztunk. De most már tudjuk, hogy hogyan lehet visszajutni. És Jézus vissza is hív bennünket, szólít. Vigyázz, gyere vissza. És minél rövidebb legyen az idő, amikor vétkeztünk, hogy visszatérjünk. Ne húzzuk az órákat, napokat. Ne élvezzük a sértődöttséget, és a neheztelést, és a megbántódást, meg ki tudja micsodát, hanem ha lehet, pillanatszerűen azonnal. Eszembe jut egy kislány, múlt héten voltunk náluk a családi napközivel szemben Rászkevén, náluk voltunk, és reggelinél készülöttünk a suliba menni, a kirándulásra, amire mentünk, és akkor az anyukája kiszólt neki, aki épp pakolta a szobában, hogy kislányom, csináld meg ezt, és azt mondja a kislány, anyu, nem akarom! Én meg ott álltam középen, és mondtam hangosan, hogy én nem tudom, jól hallottam-e, én ezt a Hannát nem ismerem, aki most így beszélt. Én egy egészen más Hannát ismerek. Ez a Hanna nekem ismeretlen, csak így magamban elkezdtem beszélni. Kis Hanna ilyen szégyenkezve így elkezdett így hajodod, anya, bocsáss meg. És akkor oda mentem hozzá, és megüleltem, és azt mondtam, kis Hannám, nagyon nagy dolog, amit csináltál. Nem vártál, nem húztad az időt, nem vitatkoztál, hanem fél percen belül azt mondtad anyunak, hogy bocsáss meg. Én nem mondtam, hogy bocsásson meg, vagy kérjen bocsánatot. A lelkében érezte, hogy figyelmeztetést kap, és visszatért. Ó, testvéreim, bárcsak mi is ilyenek lennénk, mint ez a kislány, hogy fél perc múlva, vagy egy perc múlva, vagy abban a pillanatban, amikor elkövettük a bűnt, vissza tudjunk térni az útra. Szerintetek hányan vagyunk ezen az úton? Egymagam megyek az úton, vagy te egymagad mész az úton? Vagy esetleg van ott más is? Mire gondolsz? Többen is vagyunk, ugye? Az ige azt mondja, az Úr megváltotta így, tehát többen. Emberek vannak az úton. Nagy probléma, emberek. Hát még önmagammal sem tudok rendbe jönni könnyen. Hát még egy másik emberrel. Elevált azt mondja, ha két ember együtt van, akkor már biztos, hogy között valamiben nem látnak egyformán. Megindulhat a vita, a másképplátás, ez én így gondolom, te úgy gondolod, a két én ütközik, és akkor megjelenik a probléma. A konfliktus, bár biztosan itt a gyülekezetben ilyesmi nincsen, ti vagytok a kivételek, de azt hiszem, hogy mindannyiunkra vonatkozik az ige, hogy bizony ez egy nagy probléma. Hogyan viszonyulunk egymáshoz? Milyen könnyen meg tudunk sértődni egymásra, és egy pillanaton belül felénk, közénk felnő először csak egy függöny, egy kis lepel, aztán ha nem rendezzük, várunk, nem fél percet, napot, heteket, mit mondott rólam? Hát hogy lehet így viselkedni? Hát ezt érdemlem én, ugye? Akkor már ponyva lesz belőle. Ismerek olyanokat, akik már évek óta haragszanak a másikra, téglafal. Végül olyat is ismer, aki már 20-30 éve mondja, hogy mit mondott akkor nekem? Egy áthatolhatatlan betonfallá vált. Csak ahogy Biblia azt mondja, hogy ha az embertársaddal nem jó a rendezett a viszonyod, akkor vajon az Istennel való kapcsolatú milyen lehet szerintedek? Akkor járhatunk a szentség útján örömmel, derűvel, felszabadulta? Ha az embertársaddal nincs jó kapcsolatod, nem lehet jó kapcsolatod az Istennel sem. És kedves testvéreim, kérlek benneteket, gondoljátok végig. Az életetekben, a rokonságnál, a családi körben, a barátok vagy gyülekezet körében nincs-e valaki, akire esetleg nehez lesz? Vagy azt mondja, nem haragszom, de nem is keresem. Nincs-e lerendezetlen helyzet? Kérlek, gondold át a Jóisten jelenlétében, és rendezd le. Tudjátok, mit kaptam a kezembe a temetés napján, amikor ott voltunk együtt. Fehérvácsorban. Egyik testvérünk a kezemben nyomott egy újságot, amelyben Ellen White-nak a megbocsátásról szóló gondolatai voltak. A Review and Herald 1884. december 16-i számában a következő gondolat hangzik el. Testvérek és testvérnők, ha vannak nehézségeitek, ha irítség, rossz indulat, keserűség, gonosz gyanakvás létezik soraitokban, akkor valljátok meg ezeket a bűnöket, de nem a megszokott módon, hanem menjetek el testvéreitekhez és testvérnőitekhez személyesen. Legyetek határozottak. Ha ti egy rossz dolgot követtetek el, és ők 20-at, valljátok meg azt az egyet úgy, mintha ti lennétek a fő bűnösök. Fogjátok meg a kezüket, lágyuljon meg szívetek Isten lelkének befolyása által, és mondjátok ezt, megbocsátasz nekem? Nem cselekedtem veled helyesen. Helyre akarok hozni minden rosszat, amit ellened elkövettem, hogy semmi ne szóljon ellenem a mennyei könyvekben. Tiszta feljegyzés kell, hogy legyen rólam. Mit gondoltok? Ki tudna ellenállni egy ilyen kérésnek? Tavaly ősszel készítettük a Gyermekek Jézusért című könyvünket. Utolsó fázisban voltunk. És a lektornak, akinek kiadtam a szöveget, hogy tisztázza ki a szöveget, azt mondta, hogy már csak pár oldal volt, hamar megcsinálja, de teltek a napok, és nem csinálja. Próbálom hívni telefonon, e-mailen, minden módon elérni, nem tudom elérni. Hát tűkönültem, ideges voltam, feszült. Hát mondom, miért nem veszi fel a telefont? Hát várunk már pár oldal csak az egész, és miatta áll a könyv. És nem tudtam elérni, végül nagy nehezen a férjét fel tudtam hívni telefonon, és akkor mondtam neki, hogy tehát szólj már a kedves feleségemnek, hát vegye már fel a telefont, hát beszéljük meg, mi az akadály, vagy mi a probléma. És nagy nehezen el tudtam érni, aztán felvette a telefont, és beszéltünk. De alig tudtam egy-két szót váltani, már azt mondtam neki, hogy de hát nem értem, hogy miért nem küldöd az anyagot, hiszen már egy hete várjuk az iratot, vagy a kéziratot. Azt mondta, egy hete, és aztán kirobbant, ideges lett, elkezdett kiabálni, én már csak nem tudtam beleszólni semmit, csak ilyen, de várj, pillanat, na, csak ilyen kötőszavakat mondtam, de ő már teljesen kirobbant, és végül lecsapta a telefon. Hát teljesen megdöbbentem, mondom, először is megijedtem, mondom, hát nem fogja megcsinálni, amit elvállalt, végül pedig hát már ismertem ezeket a dolgokat. Eszembe jutott a Jóisten, füleid meghallják a kiáltószót mögötted. Ó, mondom, Uram, most mit csináljak? Nem tudom, mit csináljak. Félrevonultam, imádkoztam, kértem a Jóistent, hogy segítsen, megértenem, hogy mi ez a helyzet. És rögtön azt kérdeztem tőle, Uram, mi az én részem? Nem kellett sokáig várni. Szerintetek mi az én részem? Mit mondott a Jóisten lelke? Tessék? Hát... A türelmetlenség lelkülete áthatott, az biztos. És azt mondtam, hogy egy hete. Egy hete várom. És egy hete vártam. Lehet, hogy nem domborítottam ki. 5 napja vártam. És én azt mondtam neki, hogy egy hete várjuk a kéziratot, és ez volt az én részem. És a Jóisten azt mondta, hogy ez a te részem. Bocsánat, mindig beleütöm a kezébe. Jobb lenne, ha középen lenne. Na mindegy, és akkor hát mentünk Mosonmagyaróvára délután bibliaórára, addig gondolkodtam, imádkoztam érte is, magamért is, és aztán a úton SMS-ben megértem a telefonomon a bocsánatkérést. Ne haragudj, túloztam, nem egy hete, hanem 5 napja várjuk, de akkor sem volt helyes, hogy ilyen türelmetlenül szóltam hozzád, és kérlek, bocsáss meg, Sátán közénk éget akar verni, de ne engedjük, mi Krisztus követői vagyunk, és kérlek, ne neheztelj rám. Én becsülök téged a munkádat, és ilyen szavakat írtam. Elküldtem az SMS-t. Jöttünk vissza a bibliaóráról, Zsuzsa vezetett, előveszem a telefonomat, és látom, hogy ott a válasz. Megdobogott az idevon, hogy milyen választ fogok kapni most. De így kezdődött, hogy beelőztél. Én is pont ezt akartam neked írni. Én is bocsánat kérek, ne haragudj, hogy így beszéltem velem, és lerendeztük. És kedves testvéreim, egy különös tapasztalatban volt részem, amit már sokszor tapasztaltam az életben, hogy ha lerendezünk egy konfliktust, ha megoldódik a feszültség krisztusi módon, nem szépítkezve magyarázva, és nem azt mondom, hogy én nem azt írtam, megtanultam, hogy bocsáss meg, hogy egy hetet mondtam, pedig 5 napja vártunk. De te engem úgy felidegesítettél, hogy tudod... Ezt már nem mondtam, ez a rész, csak eddig volt az én részem. Bocsáss meg, hogy ennyit mondtam. És én nem késztethetem őt, és nem erőltethetem őt, hogy ő is bocsánat kérjen tőlem. Ennyi volt az én részem. De ha mi részünket megtesszük, az ő része már az ő dolga. És a Jóisten dolga. És megbékéltünk, és békében tudtunk tovább menni. Kedves testvéreim, zárásként hagyj kérdezzem meg tőletek azt, hogy az utonjárás, ahol a Jóisten vezetni akar bennünket, a közösségben való utonjárás azt igényli, hogy vessük el a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. És most azt kérdezném tőletek, felidézek nektek a sötétség cselekedetéből egy mozdulatot, egy magatartásformát, és most ti mondjátok meg nekem azt, hogy annak mi a világosság fegyvere oldala. Hibáztatás. Mentegetés? Mit? A mentegetés sem jó. Mentünk valamit, de csak úgy mentegetjük. Elismerés, ugye? Hibáztatás, elismerés, bátorítás. Nagyon jó. Széthúzás. Összetartás. Ugye? Egység. Alakoskodás, képmutatás, kétszínűség. Őszintesség. Pál apostol azt mondja, mi isteni őszintességgel forgolódtunk köztetek. Feszültség. Nyugalom. De még van egy másik fogalom is, ami nagyon fontos, hogy mire kell törekednünk, ha egy feszült egy kapcsolat, mondjuk egy emberi kapcsolat? Az oldás. Tehát a feszültség, ugye összefeszülnek, de az oldás, hogy most már rendben van, szoktunk úgy konfliktus rendezésnél tapasztalni azt, hogy megbeszéljük, de még mindig érzem a feszültséget. Nem voltatok így az érben? Ugye? Már megbeszéltük, de még mindig feszültség. És akkor azt tanultuk, és ezt jó alkalmazni, hogy kérdezzünk rá, kedves testvérem, vagy kedves családtagom, vagy kedves házastársam, vagy kedves gyerekem, még van benned feszültség? Kérdezzük meg, ne beszéljünk meg. Van még benned feszültség? Még van. Mi az, mondd meg. Mondd ki. Tudjátok, ha kimondjuk, már fél oldódás. Ugye? Ha kimondjuk, nevezd nével. Hát azért még ez azért ott van bennem, hogy te azért mégiscsak akkor így viselkedtél, meg úgy, meg amúgy. Hogyan tudnék ezen is? Hát belátom, hibáztam, bocsáss meg, úgy bánt, hogy ilyen érzéketlen vagyok. El tudod fogadni a bocsánat kérésemet? Azt mondja, mintha főbűnösök lennétek, azt mondja Ellen White. Úgy álljon, ne engedjétek, hogy a mennyei fenyegetés, azt mondja, bocsánatot kért 80%-ig. De még ott van a 20%. És higgyétek el, megmarad a 20%. Ezért mondja azt, inkább úgy valljátok be a bűn, mint a ti lennétek 20-szorosan vétkesebbek. Tehát ez egy nagyon elgondolkodható. Gyanakvás. Bizalom. A bizalom. Úgy tekintek rád, vagy te rá, hogy biztos valami van mögötte, valamit el akar érni. Gyanakvás. Vagy pedig úgy, ahogy Isten tekint ránk, hogy mindent ad nekünk, és bizalommal, hittel néz ránk, hogy érdemes érted, meghallom. A jót nézi bennünk. Függetlenülés. Egyén helyett a együtt csinálni valamit, tehát a közösségvállás. Ugye a függetlenülés, közösség. Kimondani azt, testvéreim, nagyon nagy dolog, és a gyülekezeti légiónak ez a célja, hogy én mindent jobban tudok, mint ti, mondja valaki, helyett, inkább beszéljük meg. Hányszor látunk már ilyen helyzet, hogy valaki nagyon jól tudta a kutit, ugye, megcsinálta, és kiderült, hogy 5 ponton végzett a dolog. Pedig jó szándékkal csinálta. Csak egy maga. És az már nem jó. Beszéljük meg, a közösségnek legyen közösségi vezetése, vagy irányítása. Konfliktus. Összeütközés. Konfliktus. Békesség. Megbékélés. Igen. Közömbösség, ez az egyik legszörnyűbb, ami létezik. Nem érdekelsz. Engem nem érdekelsz. Képzeljétek el, valaki ezt mondja neked, hogy nem érdekelsz, hogy mit gondolsz, vagy mit. Totál közönyös vagyok irányodban. Ez szörnyű, nem? Olyan, mintha valami halott lenne a másik, vagy mint egy fadarab. Hát, mi az ellentéte? Mi a világosság oldala ennek a magatartásnak? Az együttérzés, illetve nem érdekel, mi van veled helyett? Érdekel, mi van veled. Érdekelnek az érzéseid, érdekel a gondolatod, érdekel a véleményed, érdekel a meglátásod, mondd el! Kíváncsi vagyok rá. És gazdagodhatok a te szemszögön által, és ez ajándék. Zárkózottság, nyitottság, erőltetés, nem kérnél tőlem bocsánatot? Nem kérnél neked is valamit átgondolni, vagy mondanod nekem? Helyett rád akarok erőltetni valamit helyett, a szabadság. Szabadságot adok neked, hogy te akkor mondj valamit, amikor te akarsz, és akkor kérj vagy ne kérj bocsánatot, amikor te akarsz. Nem könnyű, főképp egy szülőnek, ugye? Ahogy szülőesen megmondanák a gyereknek, hogy hát azért bocsánatot kéne kérnem, nem? És ez nem baj így önmagában, ha tanítjuk a gyereket, de erőltetni, vagy kikényszeríteni, az sosem jó, mert nem őszinte. Kedves testvéreim, látjátok, hogy azon az úton haladni nem egyszerű. Ugye? Nagyon sok lehúzó erő van az út mellett, de ha Krisztussal megyünk, ha mindig újra és újra átmegyünk az összetöretés kapuján, ha kell naponta többször, akkor az úton lehetünk. És én ezt kívánom nektek is, magamnak is, hogy a Jóisten segítségével menjünk fel arra az útra, és haladjunk ott. És ha lecsúszunk, akkor térjünk gyorsan vissza, és menjünk át újra a kapun. Jézus vére minden bűntől megtisztít. Így legyen mindannyiunknak. Amen. Amen.